Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét, úgy, ahogy az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, az első fejezet első 11 versében. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, az első verstől a 11. versig így szól Istenünk kijelentett szava. Első könyvemet írtam, Teofilusz, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani, mind a napig, melyen fölvitették, minek utána parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak, akiket választott vala magának. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyán nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt mondván, Uram, avagy nem ez időbe állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában. Kik szóltak is, Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek testvéreim, fennállva emeljük szívünket a mi Urunkhoz, és imádkozzunk. Mindenható mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy a mai napon is összegyűjtöttél bennünket. Hálát adunk neked azért, mert te vagy az, aki összegyűjtesz bennünket, te vagy a jó pásztor, Istenünk és Urunk, aki nem hagyod, hogy a te nyájadból a juhok elkóboroljanak, hanem utánuk mész, megkeresed őket, és visszaviszed a te szerető jelenlétedbe. Urunk, olyan hálás a szívünk azért, hogy minket is, kóborló bárányokat, te tudsz összegyűjteni, te tudsz megkeresni, te tudsz kimenteni a veszélyből, a sötétségből, az elesettségből, akkor is, hogyha mi nem találjuk a kiutat, te jól tudod, hogy mi éppen hol vagyunk, és meg tudsz bennünket szabadítani. És Urunk, olyan hálás a szívünk, hogy a te fiad, Jézus Krisztus pont ezért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, azért jött, hogy megkeressen és megtartson bennünket, akik a bűn elveszettségében élünk. Úr Jézus, dicsérünk téged azért, mert te emberi testet öltöttél, vállaltad a halált, a keresztfának kínhalálát, azért, hogy bennünket megszabadíts a bűnnek a rabságától. És dicsérünk téged azért, mert feltámadtál, a tanítványoknak is megmutattad, hogy élsz, és aztán felmentél a mennybe, és most is ott ülsz az Atyának a jobbján. Urunk, dicsérünk téged, mert te vagy méltó erre. És azért könyörgünk most ezen az órán is, hogy a te igéd által taníts bennünket. Kérünk, hogy szent lelkeddel adja mi szívünkbe világosságot. Kérünk, Urunk, hogy te légy az, aki átformálod a mi szívünket, lelkünket, a gondolatainkat és érzéseinket is, hogy meg tudjunk téged szentelni, Urunk, a mi szívünkben és életünkben. Kérünk, hogy ezt munkáld mindannyiunkban, és így áld meg a mai Isten tiszteletünket is, jelenléteddel. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, Urunk, nagy nevedért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 445. dicséretünk 5. versszakát. 445. dicséretünk 5. versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, az első levél első fejezetében, a 9. és 10. versekben, tehát Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, az első fejezetben, a 9. és 10. versekben így szól Istenünk írott szava. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, itt a tesszalonikai levelet vizsgálva mondhatnánk azt erről a tesszalonikai gyülekezetről, hogy ez egy minta gyülekezet volt. A kirakatba lehetett volna rakni őket és mutogatni, hogy hát tessék nézni, ilyen a kereszténység. Ilyen egy példaértékű, egy hívő közösség. Ezt írja itt Pál a levelében, hogy példaképek voltak, példaképeké váltak a kortársaik számára, ott Macedóniában és Akhájában, egész nagy területeken, nagy római provinciákban, de nem csak ott és akkor lehetett követni az ő mintájukat, hanem mind a mai napig példát lehet venni róluk, mind a mai napig példát vehet róluk minden gyülekezet. Ezért indította Isten szent lelke Pált arra, hogy ezt a levelet megírja, és ilyen módon írja meg. Mert a Szentlélek úgy ihlette itt Pál apostolt, hogy az, amit itt megfogalmazott üzenet, az ne csak az akkori tesszalonikai gyülekezet számára legyen érthető, vagy ne csak nekik legyen jelentősége, hanem a mindenkori hívő emberek számára is építővé váljon. Tehát érdemes odafigyelnünk, hogyha mi itt egy gyülekezet vagyunk, egy gyülekezetet alkotunk, netán esetleg még próbáljuk is építeni, vagy előrébb vinni a közösség fejlődését, szolgálni, akkor érdemes odafigyelni, hogy mire tanít minket itt ezzel kapcsolatban. És az itt kiderül a levélnek a legelején, hogy a gyülekezetnek a létrejötte az emberek hitre jutása és összegyűjtése mögött Isten áll. Istennek köszönhető az, hogy egyáltalán létezik. az ő munkájának az eredménye ez. Pál neki ad hálát, az Úrnak ad hálát, mert ő az, aki az ő igéjén, az ő beszédén keresztül átformálta ott például a Tesszalonika beli embereknek is a szívét, az ő gondolkodásmódjukat, az ő életüket, mert Isten szent lelke munkált ott, amikor Pálék hirdették az evangéliumot, és ennek eredményeképp jött ez a fordulat, amiről hát nem az elmúlt vasárnap, hanem 2 héttel ezelőtt beszéltem, oda fordultak az emberek Istenhez, ugye megtértek az Úrhoz. Az igén keresztül Isten maga szólította meg, és győzte meg őket, és ezért fordultak el a báványoktól, és ezért fordultak az igaz és élő Istenhez. És ezzel az odafordulással vette kezdetét ez az új fajta életmód, amit úgy jellemez Pál, hogy ez az élő és igaz Istennek való szolgálat. Ez a szolgálat. A szolgálatot meg kell, hogy előzze ez az odafordulás, ez a megtérés. Ezt talán idéztem is, hogy Calvin ezt mondja, hogy miután egyetemes az Istentől való elfordulásuk az embereknek, előbb meg kell, hogy térjünk, és csak azután szolgálhatunk neki. Nem úgy születik senki, hogy már csecsemőként, vagy magzatként, vagy fiatalként ösztönösen az Urat szolgálná. Itt kell egy változás az ember életébe. Az ember bűnbe esésének a lényege, és sajnálatos következménye az, hogy nem annak szolgál, akinek kellene. Nem annak engedelmeskedik, akinek kellene. Nem Istenre hallgatott, ugye Ádám és Éva az Édenkertben, hanem a kígyóra. Nem Isten útmutatását követték, hanem a kísértőjét, a sátánét. És ennek aztán számos következménye lett annak, hogy nem jó valakinek szolgáltak. Erről hosszan lehetne értekezni, de csak egy-két dolgot szeretnék megemlíteni. A halál bejött a világba, az ember elszakadt Istentől, a bűn rabságában rekedt, ráadásul Isten haragja van rajta, és ez így mindenestül a pusztulásba vezet. És ez a sok szörnyűség, ez mind onnan fakad, hogy nem jóra hallgatott annó az emberpár, az első emberpár, és azóta sem jóra hallgat, és nem jót szolgál az ember. És ezért az egész Szentíráson, az egész Biblián végig húzódik az a téma, hogy kiben bízik, és kinek szolgál az ember. Kit szolgál, különösen is egyébként Isten népe. Erre is utaltam 2 héttel ezelőtt, hogy idegen isteneket, bálványokat imád és szolgál, vagy az élő Istent imádja. Mert a bálványok szolgálatától mindig óva intette Isten az embereket és az ő népét. Ha az ő isteneiket szolgálnád, az a vesztedre lesz. Talán ezt is említettem. És amikor ezt az intés ellenére az emberek megtették, akkor meg is tapasztalhatták, hogy az, amit Isten mondott, az nem üres szavaknak a halmaza, hanem ez megtörtént. Amikor a bálványokat szolgálták, az a vesztükre volt. A bálványok nem tudták megadni azt, amit az emberek vártak tőlük. Az biztos, hogy sok mindent feláldoztak emberek a bálványoknak, és nem kaptak érte valójában semmit. Ezért az ige több helyen is felszólít erre, hogy ne a bálványokat, hanem az Istent szolgáljuk. Szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak neki szolgáltok, akkor megszabadít titeket. Ezt olvastam, ebben biztos vagyok. Ugye Sámuel így buzdítja a népet. Szíveiteket készítsétek, és csak az Úrnak szolgáljatok. Ő megszabadít. És itt Pál a tesszalonikai levélben, az első tesszalonikai levélben különösen többször utal arra, hogy a Krisztusban hívők, az újszövetségi egyház, az Izrael népének a folytatása. Tehát amit elhangzott felszólítás, hogy ne a bálványoknak szolgáljatok, az élő Istennek szolgáljatok, ez elhangzott végül is ott Tesszalonikában is. És amikor a Tesszalonikában élő ilyen-olyan emberek, zsidók, görögök, vagy ki tudja milyen származásúak, elfordultak a bálványoktól, és odafordultak az Úrhoz, akkor pontosan azt tették meg, annak a felszólításnak tettek eleget, annak engedelmeskedtek, amit Isten Izraelhez, az ő népéhez intézett. Ilyen módon ők a valódi Izrael részévé váltak. Istennek mindig egy népe volt, és van, és ebbe az egy népbe mindig is azok tartoztak bele, akik Istenben bíztak, és tőle várták a szabadulást, a bűneikre a bocsánatot. Akik hűségesen követték az Úr útmutatását és parancsait az életükben, azaz, akik az igaz és élő Istennek szolgáltak. Mindig is ők voltak Istennek a népe. És amikor Tesszalonikában erre az útra léptek, akkor Isten népévé váltak, hogy így mondjam. És ha mi is meghalljuk Istennek a hívását az ő igéjéből, és itt találkozunk a Bibliában azzal, hogy felszólít minket is, hogy térjünk hozzá, elhagyva a bálványainkat. Mondjuk mi nem a különböző szobrokat általában, hanem az életünk más bálványait kell, hogy elhagyjuk, és szolgáljunk neki, ha ennek a felszólításnak mi is hittel eleget teszünk, akkor mi is az ő népéhez tartozunk. Ezért mondja Pál apostol, igaz nem ebben a levélben, máshol, hogy Krisztusban nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban, ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Ez az egy nép van, és mi ide tartozhatunk, hogyha Krisztusban vagyunk, hit által. Na most az ige felszólít erre, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Itt a tesszalonikaiak is ezt tették, és ez a követendő példa a számunkra is. Csak hogy azért ez mégiscsak furcsán hat, amikor az ember annyira nem szeret szolgálni, és talán ezt is említettem két héttel ezelőtt, hogy itt egy olyan kifejezés áll, ami kimondottan a rabszolgaságra utal. Az élő és igaz Istennek rabszolgaként szolgáltok, mondja Pál. És ez nem csak nekünk hat-hat furán, hanem a görögök számára, vagy hát a Tesszalonika az ugye egy nagy görög város, az ottani emberek számára is furán hathatott, mert ezt írja az egyik könyv, hogy a görögök nem használták ezt a kifejezést vallási vagy ilyen kultikus értelemben, ezt a rabszolgaságot. Az ókori görögök általában idegenkedtek attól, hogy a rabszolga szót vagy ennek valamilyen formáját használják a szolgálat fogalmának a leírására, különösen az Istenek felé való szolgálat esetében, mivel ez ellentmondott az egyéni szabadságról alkotott felfogásuknak. Ezt írja valaki. És hát mondom, egy ilyen nagyvárosban, mint amilyen Tesszalonika volt, egy ilyen görög nagyváros, hát Krisztus előtti második században még parlamenttel rendelkező autonóm városállam volt, el tudjuk képzelni, hogy milyen fontos volt a szabadság. És akkor erre itt van ez a Pál, és arról beszél, hogy rabszolgaként szolgáljatok az Úrnak, megtérve a pogányságból, meg a bálványimádatból. Biztosan nagy megütközést keltett, de nagy megütközést kelt ma is, mert az ember nem akar szolgálni. Ugye ma is ez egy ilyen divatos dolog, vagy felkapott dolog, hogy az emberek ezt hangoztatják, hogy szabadok akarunk lenni. Szabadok akarunk lenni. Ezt mondja az ember, és közben olyan dolgokat csinál, amelyek teljes megkötözöttségben tartják. Tehát ez a dolognak a paradox volta, mert az látszik a világban, hogy a nagy szabadságból rabság lesz. A nagyon szabad, mértéktelen alkoholfogyasztásból lesz az alkoholizmus, az alkohol rabsága. A szabadnak gondolt és korlátokat nem ismerő szerhasználatból ugye egy csomó gyógyszer vagy drogfüggő ember lett, mert nem volt neki mértéke. Vagy így lett a kereteiből kilépő testiség, a szexuális forradalomnak az eredménye, megint csak a megkötözöttség, lehet arról olvasni felméréseket, meg cikkeket ilyen pszichológiai újságokban, hogy milyen mértékeket ölt mondjuk a pornófüggőség a világban. Egész komoly százalékokban mérhető az, hogy mekkora hatást gyakorol. Hát az Egyesült Államokban is, de Magyarországon is. És akkor nem is beszélve ugye arról, hogy pár évtizede még csatlakozott ugye ehhez a képernyőfüggőség. Most már itt van a zsebünkben a telefon, bármikor elővehetjük, gyakorlatilag állandó ingerenciánk van arra, hogy valamit nézzünk rajta, muszáj, hogy jöjjön valami új információ, hogy egy új inger érjen. Hát ez lett a nagy szabadságból, amit annyira hajtogat az ember, hogy egy rakás függőség vesz körbe, vagy uralkodik, akár még rajtunk is, amit lehet, hogy észre se veszünk. És lehet, hogy elvi okokból óckodunk, vagy óckodtak ugye régen is ettől a rabszolga kifejezéstől, és idegenkedtek attól, hogy Istent így rabszolgaként szolgálják, lehet, hogy mi is idegenkedünk ettől, de a gyakorlat azt mutatja, és ugye a Szentírás még ezt alá is támasztja, hogy valakit, vagy valamit mindenféleképpen szolgál az ember. Mindenféleképpen fogunk valakit szolgálni. Sosem leszünk teljesen függetlenek, vagy mindentől szabadok. Ez egy ilyen illúzió. És akkor ennek fényében, amikor Pál arról is ír, hogy az Istent rabszolgaként szolgálják, az egyébként nem is olyan rossz dolog. Sőt. Mert az azt fejezi ki, hogy az Úrnak teljesen aláveti magát az ember, már nem próbál meg olyan lenni, mint Isten, elfogadja, vagy elfogadom, hogy Isten az Úr, nem én irányítok mindent, nem körülöttem forog a világ, Isten a teremtő, én csak teremtmény vagyok, ő alkotta a világot, ő alkotta a szabályokat, ő uralkodik, ő irányít, az én erőm az véges, és Isten mindezt jól csinálja. Ő ezt tökéletesen csinálja. Nem hibázik bele, nem követel bakikat. Isten tökéletes. És amikor azt mondja az ige, hogy Isten rabszolgája lesz valaki, akkor az azért egy pozitív dolog, mert azt jelenti, hogy ez a tökéletes Isten végre az őt megillető helyre kerül a mi életünkben. Hogy elfogadjuk, hogy na, ő az Úr. Ha valaki már nem akarja jobban tudni Istennél, nem akarja felülírni azt, amit az Úr mond, hanem engedelmeskedni akar neki, mert tudja, hogy Isten jót akar. Ő jó, és amit ő akar, az ő akarata az is jó, és hogyha azt megvalósítom, az is jó. Ha megteszem, az jó lesz. Tehát Isten rabszolgájának lenni ilyen módon nagyon is jó, és pozitív dolog. És itt még azt muszáj megemlíteni, hogy a Biblia azt mondja, hogy ennek az egésznek az alapja, annak, hogy mi Isten szolgái lehessünk, az Krisztusnak az áldozata. Tehát az alapot, azt Krisztus fektette le. Azt írja a zsidókhoz írt levél, hogy Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Krisztus az, aki megtisztít bennünket erre, hogy Istennek szolgálhassunk. Jézusnak az értünk hozott áldozata, amikor ő a vérével fizetett, életével fizetett értünk a Golgotai kereszten, na ez nyitotta meg a lehetőséget arra, hogy mi Istennek szolgáljunk. Csak úgy magunktól, csak bűnösként, szennyezetként nem mehetnénk az Úrhoz, és nem szolgálhatnánk neki, de Jézus érteméért igen. Ő rá tekintette, azért, mert ő megtisztít. És ugye pont emiatt, hogy ez csak Krisztus miatt lehetséges, vagy ő általa, ezért van az, hogy Pál apostol is ezzel zárja itt az első fejezetet a levelében. Ezzel zárja, hogy rámutat Jézus Krisztusra. Itt a 10. versben ezt láthatjuk. Az ő személyét és az ő néhány jellemzőjét hozza az olvasói elé. És azt mondja, hogy ugye őt várjátok. Vagy hát várjátok az ő fiát az égből. És ez a várakozás, ez Jézus visszajövetelének a várása, az ő megjelenésének a várása, ez az egyik nagyon fontos témája itt az első és a második tesszalonikai levélnek is egyébként. Ezt a várakozást Pál úgy fogalmazta meg, hogy ez a boldog reménységnek a várás. Ez Titus az írt levelében írja ezt, hogy várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Tehát ez a várakozás, ez a boldog reménységet jelenti. Jézus visszajövetele azt a boldog reménységet jelenti, hogy az ígéretek azok beteljesülésre jutnak. És ilyen boldog reménység volt ez a várakozás a Tesszalonikában is, az ottani hívők között. Ezért utal Pál újra és újra ebben a levélben Krisztusnak a megjelenésére, az ő visszajövetelére, itt az 1.10-ben, aztán 2.19-ben, 3.13-ban, folyton visszautal erre, mert ez egy reménység volt az ő számukra is. És amit viszont szeretnék kiemelni, mert ezt érdemes megfigyelni, hogy ezek a tesszalonikai hívők közel sem tudtak mindent Jézus visszajöveteléről. Nem ismertek minden apró részletet, nem volt előttük egy ilyen kiforrott vagy részletes forgatókönyv, hogy miként fog ez majd megtörténni, sőt, egész biztos, hogy nem olvasták a jelenések könyvét, mert ugye azt még akkor meg se írt a Pál apostol. Zárójelben megjegyzem, hogy egyébként a jelenések könyve sem arra szolgál, vagy nem azért íródott, hogy egy komplett forgatókönyvet adjon a végidőket illetően. De az itt kiderül a Bibliából, hogy a tesszalonikai hívők fejében élt némi zavar azt illetően, hogy ez mikor, hogyan fog megtörténni, mikor és hogyan fog eljönni, vagy visszajönni az Úr Jézus, és ezért Pál apostol még itt tanította őket, még ebben a leveleiben, és meg a másodikban is erről. Tehát még két levélben ki kellett rá térnie az apostolnak, és tisztáznia kellett néhány dolgot azzal kapcsolatban, hogy ez az egész hogy fog majd lezajlani. Itt az első levél negyedik fejezetében ugye ír egy kicsit részletesebben arról, hogy amikor majd megjelenik, akkor riadóval és arkangyal szózatával, isteni harsonával jelenik meg, és akkor mi fog történni azokkal, akik meghaltak, mi történik azokkal, akik még életben vannak, nem kell aggódni a korábban elhunyt testvérekért, tehát itt még azért tisztázásra kerül sor. Aztán a második tesszalonikai levélben ott megint csak tanítja őket, hogy hát azért még egy-két dolog meg fog előtte történni, hogy eljön ugye a törvénytaposó, de Krisztus az ő szájának leheletével megemészti, és a megjelenésével megsemmisíti. Tehát amit ki akarok emelni, hogy azért korrigálásra, vagy legalábbis kiegészítésre szoruló dolgok voltak itt a tesszalonikai hívők fejében, így a végidőket illetően. Miért fontos ez? Azért, mert mindezek ellenére Pál azt mondja róluk, hogy ők példaképekké váltak. Ők ezek ellenére, hogy ezt nem tudták pontosan, mint a hívőknek számítottak. És ez alapján tudhatjuk azt, hogy a legfontosabb dolog nem az egy hívő embernek az életében, hogy a végidőknek a részleteit ilyen nagyon jól ismerjük, hanem az, hogy reménység legyen, élő reménysége legyen. Mert a tesszalonikaiak úgy is várták Jézus visszajövetelét, hogy voltak olyan információk, amiket majd még ezután, amikor például megkapták ezt az első levelet, akkor tudtak meg aztán megkapták a második levelet, még akkor is megtudtak így részleteket, de ők már várták Krisztusnak a visszajövetelét. Voltak olyan dolgok, amelyek csak ezután, vagy ezek után váltak világossá számukra, de mégis várták. Mert a keresztény várakozásnak, vagy reménységnek nem a menetrend, vagy a forgatókönyv a lényege, hanem a készenlét. Ezért nem értek én egyet azokkal az emberekkel, akik állandóan ilyen eszkatológiai vagy végidőket érintő kérdésekkel foglalkoznak. Nem tudom, hogy van-e olyan, aki még ezzel találkozik, de én találkozok ilyennekkel, akik lépten nyomon a jelenések könyvét vizsgálják, és akkor azt alapján próbálnak felállítani egy teljes forgatókönyvet, elmondják, hogy minek, mikor kellene szerintük megtörténnie, és akkor utána nézik a történelemkönyvet, meg a híradót, és akkor próbálják beazonosítani, hogy na most ez hanyadik trombita szó, vagy most éppen mi történik, jaj, most mondják a hírekbe, hogy Izrael és Irán háborúban áll, akkor ez most a tekercsnek a felbontása, vagy a tengerből feljövő szörnyeteg, és nincs vége, se eleje, se vége gyakorlatilag ennek a fejtegetésnek, mert ez inkább ilyen kombinálás, vagy ilyen összeesküvés elméleteknek a gyártása, mert sokkal közelebb nem kerülünk az igazsághoz. Ezek ilyen konspirációs teóriákká válnak, és akkor rosszabb esetben még azt is megpróbálják ugye kiszámolni, hogy már mennyire van közel az utolsó nap, meg a már most nagyon közel Jézus visszatérése. Hát persze, minden nappal egyre közelebb, de hogy ez nem ebből derül ki. A példaértékű tesszalonikai hívőknél nem ezt látjuk, hogy akkor ők így bogozgatták, hogy melyik szál hova vezet, és akkor melyik trombita szó a hanyadik tekercsel függ össze. Még nem is tudták szegények. De azt tudták, hogy visszajön az Úr, és azt várták. És itt érdekes megfigyelni, hogy néhány jellemzőt sorol fel Pál, ami a várakozók kapcsán megjelenik, de az a néhány dolog az volt az igazán fontos. Mert itt azt mondja, hogy várjátok az ő fiát az égből. Ti az Úrhoz, az élő és igaz Istenhez fordultatok, és az ő fiát várjátok. Hát Jézus az ő fia, az Istennek a fia, annak az élő és igaznak a élő és igaz Istennek a fia, akit szolgálunk, remélhetőleg mi is. És azt mondja, hogy várjuk őt az égből, a mennyből várjuk. Oda ment fel, ott ül most is az atya jobbján, onnan fog eljönni ítélni élőket és holtakat. Ugye ez már ott az apostolok cselekedeteiben megjelenik, hogy hát oda megy föl. Mikor állított helyre az országot? Hát nem a ti dolgotok ezt tudni, mondja Jézus. Majd eljön. Úgy jön el, ahogy elment, mondja az angyal. Másik fontos dolog, amit itt mond, akit feltámasztott a halálból. Nem maradhatott halott, mert lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia, mondja a lapcsel. Az atya azzal, hogy feltámasztotta a fiút a halálból, azzal megpecsételte, hogy a megváltás az valóban elvégeztetett, hogy elfogadta a bűnért való egyszeri és tökéletes áldozatot. Krisztus feltámadása az garancia az új életre, már itt a Földön is, de az új életre, az újjáteremtett világban is, hogyha hiszünk benne. Na ezt fontos tudni, és emiatt várni őt. Ő a feltámadott Krisztus, ugye ezt is ott az apcsel megerősíti, hogy feltámadt, és ezt még azért úgy megmutatta 40 napon keresztül, hogy egész biztosak legyenek e felől. Na ezt fontos volt tudniuk. És fontos volt azt is tudniuk, hogy ez a valaki, akit várnak, ez Jézus, az a Jézus, aki ott megszületett Betlehembe, aki ott élt Názáretben, ez egy valós személy, aki itt járt, és ez a Jézus az, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól, ezt mondja. Ezt várták. Megszabadít az eljövendő haragtól. Itt ez az eljövendő harag, ez Istennek a haragjára utal. Az Ószövetségben is nagyon sokszor szerepel, még akkor is utalhat Pál rá, hogyha mondjuk a tesszalonikaiak nem biztos, hogy már mindent ismertek az Ószövetségből, vagy esetleg még alig-alig ismertek valamit belőle. Pál azért tele tűzdeli ilyen utalásokkal, hogy hadd ismerjék csak meg a tesszalonikaiak is az Ószövetségnek az összefüggéseit. És az Ószövetségben ott van az Úr napja, a harag napja. Ez az ítéletnek a napja, amikor eljön, ugye, és megítéli az embereket. És azt már tudták a tesszalonikaiak is, hogy ez Jézus Krisztusnak a visszajövetelével függ össze. Az ahhoz kapcsolódik. És amikor Jézus visszajön, mivel hogy ő az életét adta, értünk, és hozzá fordultunk, és bűnbocsánatot nyertünk az ő érdeméért, ezért a haragtól, amivel Isten a bűnt és a bűnösöket sújtja, ő meg fog majd bennünket menteni. Tehát már
most ugye hitáltal ők ezt elfogadták, de igazán megtapasztalni és érzékelni ezt akkor fogja minden ember, amikor ott van az ítélet napja, és megkapjuk a felmentő kegyelmet. A bírói szék előtt. Tehát a lényeget azt kell mondani, hogy már tudták ott Tesszalonikában is, és ez adott nekik reménységet. Emiatt várták az Urat. És persze ez nem azt jelenti, hogy az ember ne foglalkozzon a végidőkkel, meg nem kell eszkatológiával foglalkozni. Szabad, meg kell is, amit az Úr kijelentett, azok a kijelentett dolgok a mieink, úgyhogy kell értelmezni. Nem ezt mondom, hogy nem kell. Csak nehogy elveszítsük közben ugye a lényeget. Úgyhogy testvérek, azzal zárom, hogy itt ez a szolgálat és a várakozás, ez elsőre lehet, hogy olyan két fogalomnak tűnik, ami egy kicsit így ellent mondana egymásnak. Mert a szolgálat az egy ilyen nagyon aktív dolog, cselekvés. Ez a várakozás, ez meg sokszor olyan, mintha így hátradőlnénk, és történjen már valami. De itt a Bibliában ez nem így jelenik meg. A szolgálat és a várakozás, ezek ilyen komplementer, ilyen egymást kiegészítő dolgok. Mert hogy a hívőknek a várakozás az nem passzív, hanem aktív. Itt arra buzdítja egyébként még később a levélben, az is egy fontos téma, amiről itt ír Pál, hogy a szent életre hogyan törekedjenek. A szent életre hogyan törekedjenek. Isten akaratának a teljesítésére törekvő cselekedetekben látszik meg az a reménység, ami miatt, vagy az a reményteljes várakozás, ahogy ők várják az Urat vissza. És ezért Pál így is imádkozik értük, hogy erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenni a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Hát erősítsen minket is, meg a mi szívünket is, és tegyen minket is fedhetetlenné a szent életben az Úr, hogy így tudjuk várni az ő eljövetelét, és így állhassunk meg majd előtte. Amen. Most jöjjetek testvéreim, fennállva adjunk hálát, és imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged, az élő és igaz Istennek a fiát, aki ott vagy fenn a mennybe, aki onnan fogsz eljönni, ítélni élőket és holtakat. Úrunk, dicsérünk téged azért, mert te vagy az, aki nem maradtál a sírban, hanem feltámadtál, és így ezáltal is Isten fiának bizonyultál. És dicsérünk téged, Úr Jézus, azért, mert te vagy az egyetlen, aki képes vagy bennünket megmenteni az eljövendő haragtól. Urunk, imádkozunk is azért, hogy légy a mi megmentünk és megtartunk. Kérünk, hogy te add, hogy ne keressük másba a megtartatásunkat, a biztonságunkat, ne várjuk se az anyagiaktól, se más földi dologtól, hanem ez a reménység és ez a várakozás lehessen bennünk is, amit a tesszalonikai példaértékű hívőket is jellemezte. És Urunk, kérünk téged arra, hogy te vezessen minket arra, hogy szavakkal és tettekkel is tudjunk neked szolgálni, hogy a várakozásunk vagy reménységünk az ne csak elvi és passzív dolog legyen, hanem tudjunk aktívan szolgálni neked ebben az időben, amit itt adtál nekünk a Földön. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy így formálódhasson ez a gyülekezet is, hogy így terjedhessen közülünk a te evangéliumodnak az örömhíre. Urunk, imádkozunk azért, hogy a te fényed és világosságod ragyogja be a mi elménket, szívünket, hogy nehogy letérjünk, nehogy félre menjünk, amikor az igével találkozunk, amikor próbáljuk értelmezni azt, amit te mondasz, hanem megláthassuk a lényeget, és megérthessük, hogy mi az, amit vársz tőlünk, Urunk. Kérünk te add, hogy tényleg rabszolgaként alá tudjuk vetni magunkat a te akaratodnak, hogy meg tudjunk téged szentelni igazán a mi életünkben, és ezáltal megtapasztalhassuk, hogy milyen jó mindaz, amit te ránk bízol, milyen jó téged szolgálni, milyen könnyű és gyönyörűséges a te terhed és igád, Urunk. Urunk, imádkozunk azért, hogy a reménységet tápláld a mi szívünkben. Most külön is imádkozunk, Urunk, azért a családért, akik gyászolnak, hogy az ő szívükben is te tápláld ezt a reménységet, az igaz és élő reménységet, amelyet egyedül benned lelhetnek meg. Kérünk, hogy te légy az ő vigasztalójuk, bátorítójuk, te add, hogy a fájdalmaik enyhülhessenek, és nálad lelhessenek békességre. Urunk, imádkozunk a gyermekekért, az egész gyülekezetért, annak kicsinyeiért, nagyjaiért. Munkálkodj, Urunk, mindannyiunk szívében, hogy igaz és élő hittel fordulhassunk te hozzád. Urunk, imádkozunk az országunkért és annak vezetőiért is, hogy te adj nekik tőled jövő bölcsességet, hogy ne romlás legyen, ami az ő munkájukat követi, ne a gyűlölet fakadjon az ő szolgálatukból, hanem szerinted való módon kedvedre vezethessék ezt az országot. Ők is szem előtt tartva azt, hogy neked kell majd számot adniuk arról, amit tesznek. Urunk, kérünk, hogy te légy, ami őrizünk, ami gondviselünk, ami pásztorunk. Maradj velünk akkor is, amikor megtérünk majd hajlékainkba. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket, Urunk, a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el gyülekezetünk hirdetéseit. Először is szomorú szívvel hirdettem, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Németné Kovács Mária temetésére került sor csütörtökön 11 órakor az újszegedi református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk az ő fiának, valamint a Fekete, Szűcs és Horváth család tagjainak. Hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk álló héten a keddi Biblia óra kerül megtartásra, ez lesz a hétközi alkalom. A ifjúság elutazott most a táborba, ifi táborba, Tátrába. Gondolhatunk rájuk is imádságos szívvel, hogy az ő épülésükre szolgáljon, lelki épülésükre szolgáljon ez a hét, és őket is óvja az Úr. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.